Sziasztok! Ez itt a nyugat.hu podcast, ilyen nyugat podcast, és egy kicsit rendhagyó módon jelentkezünk be, hiszen nem a podcast stúdióból, hanem online, egy online meeten beszélgetünk. Dúl Szabolcsal, akit köszöntök is itt a vonalban. Szervusz, Szabolcs!
Szervusz, jó napot kívánok mindenkinek, és bár politikai elemzős országjáráson vagyok, az utóbbi napokban az országnak a keleti részén jártam, úgyhogy eddig most nem tudtam elmenni oda Szombathelyre, de majd tervezem.
Hát szívesen, szeretettel várunk, hogyha erre felé jársz. Ugye Szabolcs említette már, hogy politikai elemzőként dolgozik most, és ugye, de korábban te újságíró is vagy, tanár vagy, egyetemen oktatsz, és közben a Facebookon, a közösségi oldalakon azért osztasz meg ilyen elemzéseket, és pont ezzel, kezdjük ezzel akkor bele a közepébe, ma reggel megjelent egy rövid elemzésed, amiben arról írsz, hogy tulajdonképpen Magyarországon két politikai történet zajlik most jelen pillanatban. Az egyik a Fidesz, a másik pedig a Tisza párti Magyar Péter. Mondanál erről néhány mondatot?
Valójában ez a magyar belpolitikának a legnagyobb újdonsága, amelyet tavaly óta egy figyelemmel kísérhetünk. Én egyébként újságíróként is mindig ebben az elemzősebb műfajban voltam, és nekem így a kedvenc területem a politikai elemzésben a politikai kommunikációnak a vizsgálata, a politikai napirendek, politikai történetnek az elemzése. És azért ebből a szempontból közelítem meg azt, ami most van, ugyanis én is nagyon sok kommentet, visszajelzést és kérdést kapok így az országjárásaim során, hogy miért ezzel vagy azzal foglalkozik a közélet, milyen hatása lehet egy budapesti tüntetésnek, milyen hatása lehet annak, ha Magyar Péter éppen több száz ember között beszél egy vidéki faluban. És ebben egy picit úgy tudjuk rendezni mi is a gondolatainkat, hogyha látjuk azt, hogy nem véletlen az, hogy kétféle történés csomagot, ha lehet így mondani, különböztethetünk meg, ugyanis Magyar Péter pontosan azzal tudott a magyar belpolitikában berobbanni és felemelkedni, és látható, hogy a Tisza története tavaly óta zajlik, mert elkezdett egy vadonatúj politikai történetet mesélni. Eddig az elmúlt 15 évben a nemzeti együttműködés rendszerében valójában a Fidesznek volt egy koherens politikai története, amely választókat tudott megszólítani, amellyel azonosulni tudtak. Ez leegyszerűsítve arról szól, hogy itt van a Kárpát-medencében ez a kis ország, amelyet Orbán Viktor miniszterelnökként megvéd a külső vagy éppen belső ártalmaktól. És akkor, hogyha végig elemezhetjük a különböző ciklusokban, hogy lehetett ez Brüsszel, Soros, migránsok, LMBTQ aktivisták, nem is sorolom ezt tovább.
Egyébként ez érdekes lesz majd később, vagy valamikor felrajzolni egy ilyen ívet, tehát hiszen kezdődött, hogyha jól emlékszem, akkor még az akadémikusok is ott voltak az elején, meg a korkedvezményes fegyveres erők nyugdíjba ment emberek is. És mindig volt valami, ami úgymond ellenségképet mutathatott, amiben ellenségképet találhatott a kormány.
Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert hogy gyakorlatilag az, hogy éppen a filozófusok, emlékszem ilyenre, hogy a Földrajzi Névbizottság, vagy éppen az orvosi kamarának a tagjai voltak az aktuális ártalmak és ellenfelek, ezt mindig az aktuál politikai érdek határozta meg, de hogyha egyen hátrébb lépünk, akkor ezek azért működtek politikailag, és a Fidesz azért tudta a táborát megőrizni, sőt bővíteni, hát ugye a legutóbbi választáson 3 millió szavazatot kapott a Fidesz, mert hogy ez egy koherens történetnek a része volt. És az, ami most zajlik, az ennek a történetnek a továbbmesélése. Tehát itt, hogyha csak az elmúlt napokat nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy Ukrajnával kapcsolatban, a szavazással kapcsolatban elkezdődött egy nagyon masszív hazaárulózás. Ugye maga Orbán Viktor állt ki egy videóban, így felvillantva Magyar Péter és Ruszin Szendi Romulusznak a képét, hogy itt bizony összejátszik az ellenzék az ukrán titkosszolgálatokkal, na de majd a Fidesz és Orbán Viktor megvédi ezektől az ártalmaktól őket.
Bocs, csak nekem az lett eszembe, hogy azért onnantól kezdve, ahol így megbélyegezték a filozófusokat, és akkor így egyet emlegettünk, most nem mondom még egyszer végig a sort, egészen onnantól azért maga a fenyegetőzésnek a mértéke, vagy hogy mondjam, az erőssége is változott, hiszen most jelen pillanatban már hazaállulózás zajlik, és ugye sokan, én is egyébként úgy érezzük, hogy itt a végén itt még karhatalmi fellépést is fognak. Karhatalmi fellépés is várható, akár a Tisza párt, vagy akár az ellenzék más részei ellen. Te hogy látod ezt?
Ugye ez a történet, hogyha megy előre, folyamatosan fokozni kell, folyamatosan feljebb.
Mindig nagyobbat kell mondani.
És hogyha csak például a médiát nézzük, és ebbe a keretrendszerbe illeszthető bele például a mostani szuverenitásvédelminek, átláthatóságinak, és így tovább nevezett törvényjavaslat, mert hogy ezeknek mind-mind megvolt az előjele, sőt, hát én bővebben is tudnék mesélni, hogy szeretett lapjaimnál, amikor éppen a hatalomnak nem tetsző dolog történt, akkor... És ez, ami most történik, ez egy újabb csavarás ezen, mert hogy, és akkor itt az eddigieknek ez az összefoglalója, ez a fajta történet, ez mozgósítja a Fidesznek a táborát, és a Fidesznek van most az a problémája, hogy nem elég aktívak a szavazói, tehát nekik minél nagyobbra kell tenniük ezt a tétet, minél inkább ezt a történetet Orbán Viktornak úgy kell mesélnie, hogy most aztán tényleg harcolni kell, és meg is alakította ugye a harcosok klubját ezzel kapcsolatban. Na de hogy ez az Orbán Viktori történet. Ez az, amit valójában az ellenzék, vagy a tiltakozó hangok akkor is építenek, hogyha ellene vannak. Tehát ebből a szempontból, és kizárólag politikai haszonszerzési szempontból, nagyon is jól jön a Fidesznek az, hogyha a média kétségbe esik, hogyha erről van szó a médiában, hogyha aláírásokat gyűjtenek, ahogyha tüntetéseket tartanak, hogyha az Európai Parlamentben erről van szó, mert mind-mind ezt a történetet tudja építeni, és azt tudja a Fidesz szavazó gondolni, és ezt is mondja neki nyilván a Fidesz, hogy lám-lám, tényleg van itt egy külföldi összeesküvés.
Vagy csak annyit, hogy ugye az Európai Parlamentben éppen most terveznek egy vitát erről az egész átláthatósági törvényről. Közben ugye szerkesztőségek közösen álltak ki, magyar-országi szerkesztőségek, ugye a mi szerkesztőség is benne volt ebben a kiállásban, de például volt kollégád Munk Veronika kezdeményezésére külföldi szerkesztőségek is kiadtak egy-egy ilyen nyilatkozatot, és nekem is az volt az érzésem, és hát erősíts meg akkor ebben, hogy ez viszont, amit mondtál az előbb, hogy pontosan a Fidesz malmára hajtják ezek az esetleges akciók is a vizet, nem? Hogy gyakorlatilag igazolást látnak abban, hogy külföldi beavatkozások zajlanak.
Itt erre csak, hogy tűpontosan fogalmazzak, ugye az újságírói válaszunk neked is, és nekem is nyilvánvalóan az, hogy minden olyan történés és dolog ellen, ami támadja a sajtószabadságot és a média nyilvánosságot korlátozza, teljesen érthető módon meg kell szólalni. Viszont 2026-nak a keretrendszerében, és ez a politikai elemzős válaszom, valójában a Fidesznek ez az érdeke. Ezt szerették volna elérni, minél inkább erről legyen szó, és ne arról, hogy például a szombathelyi üzletekben mennyivel drágább a vásárlás. Tehát itt van ugye egy olyan nagyon-nagyon húsba vágó és zsebünkön érezhető probléma, hogy hónapról hónapra többet kell fizetnünk a lisztért, tojásért, a különböző vásárlásokon egyszerűen nagyobb a számla, mint mondjuk az előző hónapban, pláne tavaly. És hogyha nem erről beszélünk, hogyha például a kedves szombathelyi nézők hallgatók nem ezen gondolkodnak, hanem azon, hogy akkor most van-e itt külföldi beavatkozás, és tényleg ellehetetlenít a sajtóterméket ez az egész, az a Fidesz számára egy kedves történet. Azért ezt mesélik. És akkor itt van, csak hogy ennek a másik oldalát is egy picit megvilágítsuk, van egy másik története közben az országban, és nagyon sokakat ez elkezdett megragadni, Magyar Péter története, aki tavaly azt kezdte elmesélni, és itt nem is egy degradálóként mondom a mesélést, hanem úgy is, mint egy politikai történetépítés. Tehát arról kezdett el beszélni, hogy ezt az országot Orbán Viktor, és ő úgy mondja, hogy a 3000 janicsárja annyira tönkretette, annyira szétlopta, annyira elviselhetetlenné tette, hogy közösen összefogva változtatni kell ezen a dolgon. És ezt a különböző politikai eszközeivel folyamatosan hangsúlyozza. És most a legújabb ilyen eszköze erre, ez a bizonyos menetelés, 1 millió lépés akció, amely most már arról szól, hogy szerinte Orbán Viktor nem is csak Magyarországot árulta el, hanem a külhoni magyarokat is, ezért határon túl ér véget, Nagyváradon, ugye a Párciumban ér véget ez az akció, és hát érdekes is lesz, hogy majd hogyan fogadják ott Magyar Pétert, de az a lényege, hogy ez a politikai történet, ez teljesen más, mint amit Orbán Viktor mesél, ez Magyarország másik arcán.
De tudatosan is csinálja ezt Magyar Péter, illetve a párt. Ez abból is látszik, hogy amikor Orbán Viktor meghirdette a harcosok klubját, akkor Magyar Péter egyből a békéről beszélt, hogy a béketeremtésről, és hogy a békés menetelésről, a békés politizálásról. Tehát nagyon, nagyon tudatosan dolgozik mindkét oldal most ezekben a napokban, hetekben, úgy tűnik.
De teljesen, és ez az ellenpontozás olyannyira szándékos, hogy egyrészt Magyar Péter meg szeretné változtatni a békeháború narratívát. Ugye Orbán Viktor 3 éve minden szavával a békéről beszél.
Békeköltségvetés, igen,
például. Békeköltségvetés, békemisszió volt, és így tovább, és így tovább. Ehhez képest érdekes, hogy retorikailag most digitális honvédségről, digitális szabadságharcról és hasonlókról beszél. Magyar Péter ezért elkezdte ugye azt a történetet mesélni, hogyha van itt egy békés többség, akit nyilvánvalóan ő szeretne képviselni, de a fő üzenete az, hogy nagyon más történet zajlik ebben az országban, mint amit Budapesten a parlamentben látunk, amit a Fidesznek az akcióiban látunk, meg amit a médiában látunk, azt kell mondanom. Tehát Magyar Péternek ez a fajta menetelése egy tudatos ellenpontja Orbán Viktornak, és azt lehet látni, és most már a közösségi média segítségével ezt el is tudja juttatni sokakhoz, hogy végigmegy falvakon, városokon, én magam is megnéztem közelről ezt a menetelést akkor, amikor nem közvetítik a kamerák, tehát Abonyban megnéztem, és ott beszélgettem emberekkel, de egész egyszerűen úgy érzik az emberek, hogy oda jön valaki, aki nem arról kérdezi őket, amiről szó van, és amiről például a Fidesz beszél, hanem lehet a saját problémáikról beszélni. Magyar Péter tudatosan ezt.
Úgy tűnik egyébként, hogy Magyar Péter olyan politikai innovációt vezetett be, ami az elmúlt 15 évben, 20 évben nem történt Magyarországon. És ennek a politikai innovációnak az eredménye az, hogy ő most már a vezető politikai erővé vált Magyarországon. Ennyire nem volt innováció, de nem voltak új gondolatok az elmúlt időszakban?
Annyiban vitatkoznék, hogy ezeket nem nevezhetjük teljes joggal innovációnak. Tehát ezek a politikai eszközök nemhogy korábban is az ellenzéknek rendelkezésére álltak, hanem használták is. Tehát, hogyha csak ilyenre gondolok, hogy voltak vidéki fórumok, voltak, szerintem ott Szombathelyen is emlékezhetünk, hogy ellenzéknek tartottak fórumokat. Volt ilyesfajta országjárás, menetelés. Hát én emlékszem arra, hogy volt egy bizonyos szegénységmenet, amelyet Borsod megyéből MSZP-s politikusok hirdettek meg, és Budapestre sétáltak, hogy a szegénységről beszéljenek. Itt egy picit pont az üzenetet, hát hogy mondjam, gyengítette, amikor Puch László MSZP-s volt pártigazgató, vagy pártpénztárnok is ugye beállt ebbe a sorba, és Veres János, aki hát nem a szegénységéről lett ismert. Tehát voltak ezek a politikai eszközök korábban is. A fő különbség az, hogy Magyar Péter ezt egy politikai történetbe tudja ágyazni, és csak azzal foglalkozik, ami erősíti ezt a politikai történetet. Sok kritikát lehet mondani, hogy támadást kap az ellenzéki oldalról is Magyar Péter, hogy például a Pride ügyében miért nem áll ki jobban, miért nem szervez tüntetéseket. Most például a civil és a média, a civilekért és a médiáért folytatott tüntetésen ő nem vett részt, nem erről kommunikál, nem erről beszél.
Sőt, üzenget a független sajtónak, hogy miért nem veszik észre az ő akcióját.
És pontosan ez arról szól, hogy politikai, pragmatikus szempontból igaza van, mert azzal, hogyha ő a Pride ellen tiltakozna, hogyha ez ellen a törvényjavaslat ellen tiltakozna, hogyha folyamatosan hát a Fidesznek ebbe az utcájába belesétálna, akkor ezzel indirekt módon ő is építené Orbán Viktornak a történetét, hogy ezek a lényegi kérdések az országban. És én nekem ez a politikai elemzős országjárásom, amit említettem itt az elején, az pont arra egy bizonyíték, hogy az embereket szerte az országban nem ezek a témák érdeklik, nem erről szeretnének beszélni. Ha Magyar Péter a Pride-ról, az átláthatósági szuverenitás védelmi törvényből és hasonlókról beszél, akkor ezzel ő belemegy aláírja azt, hogy valóban ezek a fontos dolgok. És ezért
belemegy a Fidesz utcájába, ezt ugye
is. A Fidesz utcájába, tehát ő szándékosan a saját történetében szeretne maradni, és valójában, hogyha egy ilyen képletes dolgot mondhatok, Magyar Péter 2026-os esélyeit növeli minél távolabb gyalogol Budapesttől, és minél inkább távol tartja magát ettől a fideszes történettől.
Több magyarázatot most hallottunk arra, hogy Magyar Péter tavaly télvégi, tavasz elejé hirtelen politikai megjelenésé, minek, nem az, hogy minek volt köszönhető, mert ezt nagyjából tudjuk, hanem az, hogy ő hirtelen ilyen hiteles politikai szereplő lett. Tehát mármint a közvélemény szemében, hogy ő hirtelen elkezdte építeni a saját táborát. Ugye egyszer volt a tavalyi március 15-i beszéd, a tüntetés, azt lehetett látni, hogy hirtelen, másfél hónap alatt hirtelen felnőtt itt egy társaság, és akkor az áprilisi nagygyűlés volt ugye az, amikor azt lehetett látni, hogy ez már tényleg valami komolyan történt. Mi volt ez az ok szerinted, miközben az általa ellenzéknek nevezett régebbi ellenzéki pártok, politikusokra már csak megvonják a vállukat az emberek alapjában véve, ő viszont mégiscsak egy hirtelen egy ilyen potenciál, vagy ilyen exponenciális növekedést tudott elérni.
A nagyon rövid válaszom erre az, hogy a politikai történet, amit ő ott
elkezdett. Amiről beszéltünk eddig.
Az nagyon sokakat megnyert, és ebbe az ő történetében csomó olyan elem volt, amelyek így milyen benne vannak a magyar köztudatban, tehát egyrészt a tékozló fiúnak a története, ezt tudta mesélni, hogy ő eddig fideszes volt, és neres volt, és hát ugye Varga Judit férjeként a haszonélvezője is volt a NER-nek, de most megtért, és rájött arra, hogy tényleg nem működnek a dolgok. Mesélte ezek után Ludas Matyi történetét, hogy hát Döbrögin majd háromszor fogja itt visszaverni azt, ami történik, de a nagy képben, a nagy sztori az valójában arról szólt, hogy az emberek azt látták az elmúlt években, hogy megint leegyszerűsítve képekben beszélek, hogy van a Fidesz asztala, ahol a Fidesz asztalánál folyamatosan zajlik ez a fajta honvédő háború és ez a történet, amit Orbán Viktor mesél, és van az ellenzéknek az asztala, ahol marakodnak folyton az ott lévők, hogy akkor most ki melyik oldalon üljön oda a Gyurcsány Ferencnek, van-e helye, vagy csak állnia kell, vagy az asztal alatt guggolnia, de ők meg magukkal foglalkoztak. És Magyar Péter azzal az üzenettel robbant be, hogy ő mindkét asztalt fel akarja borítani. Magyar Péter azt ígérte, hogy ő nem helyet keres akár a Fidesz asztalánál, ahonnan felállt, nem helyet keres a régi ellenzéki asztalnál, hanem egy teljesen új asztalt szeretne berendezni, és ehhez hívja az embereket. És tulajdonképpen ez megjelent szimbólumokban, üzenetekben, ugye se Orbán, se Gyurcsány, és a teljes politikáját erre alapozza, és hát ez a történet olyan erősnek látszik, hogy láthatóan még egy év után is tudja mesélni.
Pont ezt akartam kérdezni, mert még, ugye még a választásokig van 11 hónap, 10 és fél hónap körülbelül, hogy valószínűleg április elejére írják ki, mert a köztársaság jelen. De ez a lendület, ez a politikai történet, amiről beszélsz, ez kitarthat addig? Nem lehet azért 1000 fokon égni végig.
Inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mi az, ami megtörheti. A Fidesz nyilvánvaló módon folyamatosan ezen dolgozik, hogy valahogy Magyar Péternek ezt a lendületét megakassza, és amikor látunk sokszor meglepő eszközöket is, amelyeket a Fidesz bevet itt Menczer Tamás fellépésétől kezdve, akár a harcosok klubjára gondolhatunk, akkor mind-mind azt látjuk, hogy a Fidesz keresi azt a fogást, ahol megtörhet a lendület, és mondjuk a szavazók, az ellenzéki szavazók kiábrándulhatnak Magyar Péterből. Egyébként lehet ilyen szempontból is értékelni a Pride ügyet, vagy mondjuk ezt a mostani szuverenitásvédelmi fellépést, mert hogyha nagyon sok ellenzéki szavazó úgy gondolja, hogy hát nem már ki értük Magyar Péter, és nem őket képviseli, azzal akár veszélybe is kerülhet ugye az ő...
De hogyha ha mégis beleáll, akkor meg ugye a Fidesz narratíváját erősíti, amit az igen kell mérni ezt.
Ugye lesz itt egy nagyon fontos pont, politikai pont, ami a előbb említett politikai történet szempontjából nagyon nem mellékes, ez pedig a 106 jelöltnek a kiválasztása. Ugye erről annyit tudunk, hogy folyamatosan csúszik, pedig hát múlt novemberig jelentkezhettek a különböző választókerületekben a jelöltek, és például, hogyha csak ott Vas megye képviselőjelöltjeit nézzük, akkor a Fidesznek a jelöltjeit azt lehet tudni, hogy ki az, aki 2026-ban el fog indulni. Ugye itt volt egy látványos csere, mert hát Hende Csaba ugye alkotmánybíró lett időközben, tehát ez eldőlt.
Nagyon friss még a kinevezése, igen.
És te magad is többször írtál róla cikkeket, hogy nem ő lesz, tehát az információit helytállóak voltak. És viszont a Tiszának a jelöltjeiről valami keveset tudni. És ennek a kiválasztási folyamatáról annyit tudhatunk, hogy majd megneveznek választókerületenként 3, esetleg 5 jelöltet, amiből majd kiválasztják a Tisza-szigetek.
Vagy csak hadd fűzzem ehhez hozzá, hogy itt azért Vas megyében is, hogy említetted, elég sokszor vannak rendezvények, amit a Tisza-szigetek, nem a párt, a szigetek szerveznek, és én itt összesen talán egy Tisza párt taggal találkoztam, Magyar Péteren kívül. Egy Tisza párt taggal találkoztam, nevére nem is emlékszem, mert ugye ő egy budapesti önkormányzati képviselő, de a nagy közönség előtt, ezt akarom kihozni belőle, hogy a nagy közönség előtt a Tisza, ezeken a Tisza-szigeteken keresztül, tehát maga az egész politikai mozgalom a Tisza-szigeteken keresztül jelenik meg. Tehát nem úgy, mint direkt politizáló, vagy direkt politikusok, akikből majd esetleg akár kormánytagok, képviselő vagy képviselők lehetnek, hanem mint ezek az aktivisták, akik helyiek, alapjában véve, maximum a megyén belülről vannak, hanem úgyis ugyanabban. Tehát ilyen helyi emberekről van szó itt ebben az egészben. Ez mennyire szerencsés szerinted, hogy így, mint hogyha a Tisza szigetek vannak előre tolva az élén, és a Tisza párt a háttérben van még.
Hát a Tisza pártról ugye annyit tudunk, hogy párt tagja van, tehát itt nem egy, szervezetileg nem egy nagy pártról van szó.
23, ha jól tudom.
És pontosan úgy építkezik ugye a Tisza, hogy ezeket a Tisza-szigeteket, amelyek ugye jogilag nem kötődnek a párthoz, őket mozgatja, ők velük képzeli el ugye a kampányt. Na most, amikor lesz 106 képviselőjelölt, akkor ezt azért nevezem a történet szempontjából kulcsfontosságúnak, ugyanis ezek a Tisza-szigetek szembesülni fognak azzal, hogy egész pontosan jogilag és politikailag kinek a megválasztásáért kell dolgozniuk. Tehát lesz Szombathelyen egy név, egy személy, egy Tisza jelölt, akiért aláírást kell gyűjteni, pultozni kell, akiért a kocsmákban, fodrászatokban, a közértben és így tovább ki kell állniuk ezeknek a tiszásoknak, és hogyha... Tehát egy országgyűlési választáson pártokra szavaznak ugyanaz emberek, de az aktivistáknak a motivációja, lelkesedése szempontjából az nem mellékes, hogy ez egy olyan ember lesz-e, akit konszenzus övez, vagy egy olyan ember lesz-e, akit például Szombathely szerte, hát mondjuk egy ilyen negatív kontextusban ismernek, és csak ő csöppent be a végére erre a dologra. Tehát itt majd a 106 választókerületi jelöltnél az kulcsfontosságú lesz, hogy a Tisza-szigeteknek, az egész rendszerben lévőknek, akik ezt a kampányt le fogják bonyolítani szerte az országban, milyen, mekkora marad a lelkesedésük.
Igen, és hogy mennyire ismert embereket tudnak megtalálni, mert hát azért itt Szombathelyen is, meg a környéken, ahogyan nézem, azért olyan emberek vannak a politikában, akit azért ismernek. Akár pozitív, akár negatív hangvétellel, vagy illetve jelzőkkel, illetve, de hogyha most így hirtelen, azon gondolkodtam, most éppen ilyen 10 és fél hónapot mondtam az előbb, körülbelül akkor lesz a választás 11 hónap múlva. Ennyi idő alatt felépíteni azért és teljesen ismeretlen embereket, azért nem lesz egyszerű feladat.
Itt nem is az építkezés a lényeg, mert hát ugye azt a fajta beágyazottságot, amelyet mondjuk a Fidesz most már 15-20 éve, vagy vannak képviselők, akik még régebb óta elértek, azt ugye nehéz lesz egy fél év alatt behozni. Az országgyűlési választási szituáció az alapvetően az eddigi tapasztalataink alapján arról szól, hogy az emberek pártlistán leszavaznak a kiválasztott pártra, és nagyjából ugyanarra a jelöltre bárki is legyen az. Azt szokták mondani, és azt látjuk az adatokból, hogy egy rossz jelölt, akit helyben nem ismernek, nem szeretnek, vagy nem megfelelő, pár százalék pontot tud rontani a listához képest, és ugyanígy, ha jó jelölt, akkor is csak pár százalékot tud javítani. Tehát, hogy itt választási matematikai értelemben pár százalékpontról beszélünk, amely persze egy kiélezett csatánál, az nagyon is számít, és például ott Vas megye egyesben szoros eredmények szoktak születni, tehát pár szavazat vagy pár száz szavazat igenis dönthet a mandátumról. De még fontosabb az, hogy akit kiválaszt a Tisza, az legyen egy olyan jelölt, aki képes a kampánycsapatot építeni, képes a helyi Tisza-szigeteket megszólítani. Sokszor ezek a Tisza-szigetek egymással, hát csatában, konfliktusban vannak, és egymásra vitatkoznak, neki integrálnia kell őket, képesnek kell lennie egy kampányt lebonyolítania, képesnek kell lennie, mondjuk a választások után, hogyha mandátumot szerez, akkor egy olyan politikát folytatni, amelyben ellátja továbbra is a helyiek képviseletét. Tehát ezeket az embereket viszont azért nehéz megtalálni, mert hát nem teremnek a bokorban, semmelyik oldalon egyébként.
Neked van valamilyen információt, hogy hol tartanak ebben, hogy vannak azért már megnevezhető, mert tudjuk, hogy mi nem tudjuk megnevezni, de úgy a Tiszán belül, hogy akikről már kiderült, hogy ők esetleg jelöltek lehetnek.
Én annyit tudok erről, hogy az eredeti tervek szerint most tavasszal szerették volna megnevezni ezeket a jelölteket. Az a bizonyos Tiszás HR bizottság, amely erről dönt és válogatja, az sok választókerületben már elkészült a feladattal, de van néhány olyan választókerület, ahol még dolgoznak ezen, hogy a jelölti listát is összeállítsa. Magyar Péter az be is jelentette, hogy egyszerre szeretné a 106 választókerületet bejelenteni, bár önmagát már bejelentette Budapest 12. kerületébe jelöltként, de hogy az összes többi jelöltet azt egy csomagban fogja a nyilvánosság elé tárni, és utána ősszel lesz az a bizonyos tiszaszigetes szimpátia szavazás, amely alapján majd szintén ősszel meg hozza az elnökség a döntést, hogy ki lesz a végleges jelölt. Soknak tűnik bizonyos szempontból ez a 11 hónap. Előbb beszéltünk, hogy te is céloztál rá, hogy a hőfok fenntartása a történetmesélés szempontjából hosszú, de például az ilyen jelölt kiválasztási szervezeti szempontból meg vészesen rövid.
De mondjuk akkor én hallottam már elindoklást nem most, hanem még korábbi választásokon, hogy azért nevezi meg az X szervezet a jelöltjét minél később, hogy minél kevesebb esélyt adjon a karaktergyilkosság ellene. Nem tudom, ez is lehet egy logika.
Ezt éppen minden fórumon, vagy minden ilyen közéleti beszélgetésen meg szokták kérdezni tőlem, hogy a Fidesz mekkora eséllyel karakter gyilkolja le ezeket a jelölteket, és azt szoktam mondani most is, hogy ez az alapcsomag része, tehát hogy aki tart ettől, az ne menjen Tiszás jelöltnek, mint ahogy egyébként Fideszes jelöltnek se, tehát a Fidesznek is fel kell készülnie arra, hogy az ellenzék, esetünkben most a Tiszások, azok fogják támadni őket, tehát egy politikai arcban a másiknak a támadása, a másiknak a gyenge pontjainak a megkeresése, az egy magától értetődő dolog. Tehát, hogy erre mindenkinek fel kell készülnie, mindenkinek nyilvánvalóan ezért olyan jelöltet kell állítania, és a jelölteknek pedig hát lelkileg és politikailag is készülniük kell ezekre a támadásokra.
Mert többször emlegettük ezt a bizonyos 11 hónapot, és meg arról is beszéltünk, hogy azért itt többet kell mondani, tehát mindig nagyobb, vagy hatásosabb eszközöket kell bevetni. Előfordulhat az, már céloztam erre, már beszéltünk erről pár mondatban, hogy a Fidesz itt akár hatalmi eszközökhöz nyúl, tehát direkt hatalmi eszközökhöz, hogy elmennek-e addig? Mi várható a 11 hónapban a választásokig?
Ugye az, hogy ellehetetlenítik Magyar Péternek az indulását jogilag, vagy a Tiszának az indulását valamilyen adminisztratív eszközökkel. Ez ezért van napirenden, mert Magyar Péter elkezdett erről beszélni az egyik magyar infóban, és hogy nyilvánvalóan az ellenállását is kifejezte ezzel szemben. Szerintem, amikor erről gondolkodunk, akkor egy dolgot nagyon fontos látni és szétválasztani. Az az, hogy bármilyen jogi eszközt vetnek be a Tisza párt, és egyébként Magyar Péter ellen, akár hogyha egy olyan úton elkezd végigmenni a rendszer, hogy vádemelés, mentelmi jogát megpróbálják kikezdeni, vagy megfosztják a mandátumától, vagy ne legyen mentelmi joga, és ezáltal nem indulhat a választásokon. Ugye itt a Európában láttunk ilyen-olyan példákat erre, hogy eljuthat eddig a történet. Tehát egy jogi eljárás az végig mehet, de Magyar Péter ettől függetlenül politikai szereplő marad. Tehát a Fidesznek az a problémája, hogy Magyar Péter nem azért lett politikai szereplő, és a választók nem azért mennek százasával vagy ezresével például az ő országjárására, mert van valamilyen mandátuma, vagy azért, mert bejutott az Európai Parlamentbe, hanem azért, mert az ő politikai története az valóságosnak és hitelesebbnek tűnik, mint sok választó számára, mint a Fideszé. Tehát ebből a szempontból Magyar Péter a saját történetében is el tudja mesélni azt, hogy a hatalom ennyire fél tőle, lám-lám, és én azt gondolom, hogy még inkább politikai szereplővé tud válni, a rendszer áldozatává tud válni, hogyha ilyesfajta támadást indítanak ellene.
Az elmúlt időszakban több beszélgetésben is felmerült az, hogy a Fidesz esetleg levenné a politikai palettáról akár erőszakkal Magyar Pétert, és állandóan az a, a reakció jön erre, hogy nem merik megtenni, mert olyan sok olyan erős, olyan nagy létszámú a magyar tétel tábor, a Tisza tábor, hogy annak beláthatatlan következményei lesznek, lennének. Mi erről a véleménye?
De ezek mind az ellenzéki történetben egy ilyen, hát nem tudok jobbat mondani, egy ilyen ellenzéki szavazók önmaguknak így a ergelése vagy turbóztatása, mert hogy valójában a Fidesz ugye a saját történetében szeretne maradni, és ő Magyar Pétert ebbe a történetbe szeretné behúzni, és most például azzal, hogy itt bizony az ukrán titkosszolgálattal, vagy az ukrán érdekekkel játszik együtt. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy a Fidesz egyszer csak gondol egyet, Orbán Viktor úgy ébred és leszedik Magyar Pétert, mert hogyha politikailag le tudnák szedni, ezen dolgoznak, akkor ezt már megcsinálnák. Tehát, hogy itt ezt a kettőt válasszuk szét, hogy a jogi támadások az nagy valószínűséggel politikailag még erősítik is Magyar Pétert.
Jó, hát sokat beszéltünk a politikai történetekről. Most beszéljünk egy kicsit a te történetedről, Dúl Szabolcs történetről. Az elején elfelejtettem elmondani, hogy ugye az, amikor bemutattanak, hogy te, gondolom azért nézőink, hallgatóink, nagy része azért ismert téged, hogy te voltál az Index főszerkesztője akkor, amikor megtörtént ez a bizonyos Indexnek a leuralása, vagy hogy mondjam, neresítése, és a te eltávolításod onnan az váltotta ki azt, hogy a szerkesztőség felállt és ott hagyta az Indexet, majd utána a Telexnél voltál főszerkesztő, és majd onnan távozóban kezdtél el politikai elemzőként dolgozni. Hogyan tudnád ezt összefoglalni, ezt az egészet? Mi is történt ott a háttérben, akár az Indexnél, vagy a Telexnél, így röviden ebben az időben? Mi motivált téged ezekben?
Hát, ugye most kevés a műsoridőnk, bármennyire is így ugye egy podcastnél beszélhetünk jó hosszan. Az én szempontomból ezt mindig úgy tudom megvilágítani, hogy én nekem van ez a furcsa perverzióm, hogy szerettem a magyar belpolitikát, a mély rétegeit ismerni, tudni, megvilágítani, elemezni, erről beszélni, és én az újságírói pályám során is mindig ebből a megközelítésből írtam és beszéltem a politikáról. És ebben van egy nagyon fontos kritérium, hogy ezt meg tudjam tenni, az pedig az, hogy ezt mindenkitől függetlenül tehessem és szabadon beszélhessek. És ebből a szempontból tulajdonképpen mindig, amikor egy-egy lapnál azt láttam, hogy ez a fajta függetlenség és szabadság veszélybe kerül, én tiltakoztam és felemeltem a szavam ez ellen. Ugyanis fontos azt látni, hogy és ez összefügg a beszélgetésünknek az elejével, hogy az nem mindig tetszik, ugye nyilvánvaló módon a politikai szereplőknek, hogyha valaki függetlenül elmondja és rávilágít ezekre a történetekre, ami zajlik, hogyha meg tudja világítani azt a dolgot, hogy mi az, amit az egyik oldal vagy egy politikus a legfontosabbnak tart, de hát ezt valaki bekeretezi, hogy ezért lássuk, hogy ez csak egy politikai termék, vagy ez csak egy politikai történet. És én most is, hogy politikai elemzőként hírlevelet írok, a Substacken köszönöm, ha valaki feliratkozik, az 5 pontban podcastet csinálom, hogy elindítottunk Cseres Samuval egy olyan kísérletet, amely egy ilyen interaktív műsor innen és túl, ebben is bárki kérdezhet, és mi pedig szabadon válaszolunk ezekre. Ezek mind-mind számomra azért fontosak, mert hogy ezeket szabadon és mindenféle politikai kötöttség nélkül el tudom mondani. És én ezért küzdöttem annak idején az Origóban is, ahol ellehetetlenítették egy idő után a munkánkat, amikor a főszerkesztőt eltávolították. Az Indexben is ezt csináltam, ott már magam voltam a főszerkesztő, akit eltávolították.
Én emlékszem arra az ikonikus képre, ami körbejárt a magyar sajtó, vagy állsz a liftnél, és akkor nézel hátra, és távozol ott a szerkesztőségből azon a bizonyos napon.
Hát igen, és ennek most már lassan egyébként belegondolni is, szörnyű, hogy rohan az idő téve, hogy történt, és nyilvánvalóan a Telexet is ezért alapítottuk, hogy legyenek ilyen helyek, legyen olyan újság, ahol lehet szabadon beszélni. Én most pedig pont azzal kísérletezem, hogy ebben a nagy-nagy média felfordulásban, amikor a híres médiafogyasztási szokások nagyon megváltoztak, olyan formátumokban, olyan módon tudjak beszélni a politikáról, ahogy mindig is szerettem volna. És például az, hogy egy podcastben esélyünk van így beszélni, úgyhogy több száz kilométert hidalunk át, és nagyon fontos dolgokról tudom mondani, ez technikai szempontból teljesen jó, hogy megoldható, és remélem, hogy minél többekhez el is jut majd ez a beszélgetés. Tehát én alapvetően pozitívan tudom megélni ezeket a változásokat, és próbálom kihasználni.
A Telextől miért jöttél el végül?
Hát pontosan ezért, hogy én politikai elemzőként, független politikai elemzőként tudjak úgy beszélni, tudjak úgy kísérletezni új dolgokkal, amelyeket egy nagy médium vezetőjeként nem tudok megtenni. Tehát, hogyha csak akkor mostani példát mondanánk, hogyha ami most történik, nyilvánvaló módon nem a politikai elemzés lenne ezzel a feladatom, hanem a Telex vezetőjeként máshogy kellene fellépnem, ugye mi is másról beszélgetnénk. Tehát én másfajta jövőt, stratégiát képzeltem el magamnak és az újságnak is, de hogy most én tudok politikai elemzőként mindenkitől függetlenül szabadon beszélni, például arról is, ami történik az országban és a médiában.
Említetted már, hogy ugye nagy átalakulás előtt áll a média is, meg alapjában véve ez az egész tér, ez a, amiben élünk, amiben, hogy mondjam, jönnek az információk innen minden irányból. Hogyan látod egyébként a magyar sajtó jövőjét, és ezen belül az olyan kisebb lapoknak, mint amilyenek mi vagyunk, vidéki kisebb lapoknak, mint amilyen a nyugat.hu?
Ugye alapvetően két dolog változott meg, és ezek globális folyamatok, nem ezek a lokális dolgok, amikről még ugye előbb is beszéltünk. Az egyik az az, amit te is említesz, hogy rengeteg hír és információ zúdul ránk, tehát a közösségi médiának az elterjedésével, a mesterséges intelligenciának a berobbanásával egyszerűen szakadnak ránk az információk, és a közönség, hát mi is elkezdjük keresni azokat a biztos pontokat, hiteles pontokat, amelyek megszűrik nekünk a fontos dolgokat, hogy csak tényleg a releváns dolgokra figyeljünk oda. A másik nagy változás az az, hogy most már bárki lehet médium. Bárkinek lehet közösségi médiás csatornája, podcastje, hírlevele, TikTok csatornája, Insta csatorna, nem is folytatom, és ezen keresztül eljuthat a közönségéhez. Bármilyen kis apró témát ki tud választani, és erről tud tulajdonképpen tartalmat gyártani. Na most ebben a kettő dologban kell megtalálni a magukat az újságíróknak, kisebb-nagyobb tartalomgyártóknak, amelyet én alapvetően egy pozitív fordulatnak tartok, mert ebből kijöhet az, főleg, hogyha sok ügyes ember beleteszi magát, hogy alapvetően tök jó kontentek, tök jó tartalmak jönnek létre. És amit kérdezel, hogy a helyi médiának, ha úgy tetszik, a helyi influencereknek ebben lesz-e szerep, vagy lesz-e feladata, én azt gondolom, hogy nagyon is lesz. Mert olyan szerepet töltenek be, és olyan társadalmi jelentőségük van, amelyet nem tud más pótolni, sem országos médiumok, influencerek, sem más. Hogy egy példát mondjak, ha a Szombathelyen, és most tényleg hasraütök, nem tudom, hogy van-e egy olyan kereszteződés, ahol nagyon sokan mondjuk balesetet szenvednek, mert netán meg is haltak, hogy az zebra kéne, vagy meg kéne erősíteni fekvőrendőrrel, és így tovább, és így tovább, akkor az egy nagyon fontos helyi ügy, amiről beszélni kell, és rá kell világítani.
Vannak ilyenek, igen, természetesen.
Döntéshozókat, és így tovább, nalámakkal bele is találtam, és ezt nem fogja megtenni semmilyen országos influencer, sem országos média, senki más, ez csak az olyan helyi tartalomgyártók, most én csúnyán szólva, tudják megtenni, mint például a nyugat.hu, amely foglalkozik ezzel a dologgal, ami körüljárja, rávilágít arra, mennyi pénz, kinek a felelőssége, miért nem történt meg eddig, és így tovább, és így tovább. És ez ugye nem jut el, vagy nem érdekel mondjuk Szombathelyen, vagy mondjuk Szombathelynek azon a részén kívül sokakat, de muszáj, hogy ezt is valaki megcsinálja, mert társadalmilag így fogunk tudni előre jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy megvan a szerepük az olyan helyi lapoknak is, mint amilyenek ti vagytok. Itt az a feladat, vagy az a fontos, hogy az új formátumokkal, ezzel a fejlődéssel együtt haladjanak, ne ellenséget meg visszatartó erőt lássatok benne, és például erre egy jó példa, hogy akkor ilyen podcasteket a nyugat.hu is csinálni.
Ebben igyekszünk, és köszönjük szépen ebben a biztatást. És köszönöm szépen a beszélgetést, Szabolcs. Megismétlem, hogyha esetleg véletlenül erre jársz az országos körutat során, akkor szívesen látunk akár a podcast stúdiónkban is. És köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseinkre. Hallgatóinknak, nézőinknek köszönjük a figyelmet, és ne felejtsétek el a nyugat.hu támogatni is.
Köszönöm az érdeklődést.
Köszönöm szépen, viszontlátásra, sziasztok!